az alcím, mert a főcím az, ami az egész konferenciának is a címe, hagyományőrzés és önbecsülés. Konferenciánk címét két meghatározó fontosságú irodalomtudományi szakkifejezés adja: a hagyományőrzés és az önbecsülés. Irodalomtudományi szakkifejezések? Bizony így van. Könnyebbnek tűnik belátni a megállapítás igazát a hagyományőrzéssel kapcsolatban. Azoknak a reflexióknak a regisztrálása, amelyek a Magyar Királyság és Erdély eszmetörténetében a hagyományőrzésről tanúskodnak, végig kísérte Tarnai Andor pályáját. 1961-ben publikálta első idevágó nagy tanulmányát a középkori kezdetek bemutatásával, és egy évtizeddel később, 1971-ben építette azt szervesen tovább, immár a Historia Literária hazai megindulásának kidolgozásával. Az életmű jó ismerői azt is pontosan tudják, hogy a szemléleti és a terminológiai tisztaság érdekében kezdettől fogva alapvető különbséget tett az irodalmi hagyomány és az irodalom történeti hagyomány között. Míg az elsőnek a megjelenése a nemzeti kultúra legáltalánosabb identitásképző feltételei és termékei közé tartozik, a második, a ma úgy is mondhatjuk, önálló szellemi arrendszerként stabilizálódó professzionális irodalomtudományi tudás és kutatás jele. Sok példából tipológiát építve bizonyította, hogy az elsőnek, az irodalmi hagyománynak még nem feltétlenül erős a történeti horizontja. Ez inkább a felmerülő szükségleteknek való megfelelés horizontjában képződik meg, és a praktikus felhasználása alkalmas közvetlen előzmények, nyitott szövegek adaptáló kiaknázásának motívuma konstituálja. Valódi, a jelen horizontjából analizáló, ám a regisztrált emlékek különállását, sajátszerűségét zárt szövegvoltát felismerő, majd valamilyen tagoló elvnek megfelelően szakaszoló történetiséget csak az irodalom történeti hagyomány felismerése és regisztrálása jelent. Mindkét fajta hagyománynak természetesen sui generis tulajdonsága, hogy őrzik őket, hiszen csak is ezáltal jöhetnek létre. Ám míg az irodalmi hagyomány története az irodalom történeti vizsgálat eminens tárgya, az irodalom történeti hagyomány történetének vizsgálata már a metahorizonthoz tartozik, az irodalmi gondolkodás történetének, az úgynevezett kritika történetnek a vizsgálati terepén folyik. Tarnai Andor mindvégig teljesen következetes maradt a kétféle hagyomány megkülönböztetésében. A határok megvonásában, és különösen az irodalmi hagyomány kiterjedésének fegyelmezett kezelésében úgy tűnik, azok a túl nem becsülhető súlyú illetékességi viták is befolyásolták, amelyek a 60-as, 70-es években egyfelől a történettudomány, másfelől a művelődés történetvizsgálati körébe tartozó jelenségeknek megfelelő disziplinák mindenekelőtt az irodalom, a művészet és a zenetörténet megszólalásainak legitimitását igyekeztek körülhatárolni. Az egész életmű számtalan árulkodó kitételéből süt e szakmai viták kemény történettudományi dominanciája. Ezt az erősorrendet ma sokkal inkább hajlamos vagyok az alap és a felépítmény dolgában engedményt nem ismerő marxista ideológiai térnek tulajdonítani, semmint a rendkívüli magabiztos modalitású, ám a módszertani és szemléleti fölény hasonló mértékében véleményem szerint nem álló korabeli történettudományi disziplína benső önértékének. Kétségtelen azonban az is, hogy az aszimmetrikus beszédhelyzet kialakulásában tudománytörténeti okok is mutatkoznak. A történettudomány oldalán csak hézagosak, összességében felettébb erőtlenek a jelei annak, hogy tudomásul vennének valamit a történelem alapvetően textuális természetéről, csakis szövegek értő interpretációján, mégpedig retorikai és poétikai jegyeiket is tekintetbe vevő szemantikai elemzésén át megközelíthető jellegéről, ekkor már nem elérhetetlen nemzetközi diskurzusból. Míg az irodalomtudományt vagy a marxista dogmatizmus tükrözés elmélete ítéli Ancilla szerepre, vagy a tudományterület csak nem egyedüli korabeli szemléleti gazdagítását jelentő strukturalizmus korlátozza, a szövegjegyek időindex nélküli regisztrálására, amelyek történeti kontextusba ágyazásához ilyesformán ugyancsak nem kerülhető meg valamifajta magasabb instancia igénybevétele. A következő lépést majd a posztstrukturalista irányok fogják jelenteni az irodalomtudományban, főként a hermeneutika és a dekonstrukció, a történettudományban pedig többek között Hayden White belátásainak érvényesülése teremt új helyzetet. Úgy is mondhatnánk, a 20. század második felének Magyarországán mindkét szaktudomány legfeljebb a What is History paradigmájában áll, vagyis Edward Hallett Carr kérdező horizontjából már gyanakszik a semleges, készen használatba vehető történeti tények objektív és egy szólamú értelmezhetőségével kapcsolatban, de még nem teszi fel a What was History Anthony Graftoni kérdéseit a történelem szövegszerű természetéből s a szövegalkotás mindenkori elfogadott eljárásainak meta történetéből kiindulva. Annál nagyobb súllyal kell szóba hoznunk az önbecsülés fogalmát. A terminus nem az ismételt előfordulásainak gyakoriságával tűnik ki. Ha jól látom, Tarnay Andor egész életében mindössze 7 alkalommal írta le. Ha azonban szinonimáit, az öntudat, önérzet, méltóság szavakat is tekintetbe vesszük, már alig belátható mennyiségű szöveg helyett találunk. Az önbecsülés terminus értékű használatának kidolgozását pedig a középkori kritikatörténeti korszak monográfia adja, mindjárt az első periódust, az Árpád kort, a korai középkori magyarországi irodalmi gondolkodást bemutató lapjai. Tarnay koncepciója szerint az önbecsülés mindenekelőtt a honfoglalás érdemét magának vindikáló magyar nemesség megnyilvánulása volt. A hódítás jogán katonai erővel birtokot szerző réteg önbecsülésének összetevője a katonai kiválóság öntudata, amihez a szülőföld szeretete is hozzátartozik még, mint a közösség érzelmi világának alaprétege. De ez a nemesi öntudat nem sokáig maradt meg, a strukturalizmus így nevezné, az ábrázolandó tárgyiasságok körében. Sőt, tulajdonképpen nem is kerül a mi szemünk elé ilyen primér, egyoldalúan a valóság referencia körébe sorolható jelenségként. Anonymus gesztájában és krónikás kortársainál már olyan fejlődési fokon bukkan elénk ez az öntudat, hogy ideológiai alapvetésként határozza meg a narráció szemléleti keretét, és az írók irodalmi eszközökkel fejezik ki. Ennek módja az, hogy a külföldi forrásokban a hunok vagy a magyarok jellemzésére használt durva, vad, kegyetlen jelzőket a katonai kiválóságra értelmezik át, vagy a fertilitas pannoniae, innentől fogva topikus képeit és közhelyeit, a stabilizált szövegszerű kimunkálás egyértelmű jegyeivel ismételgetik. E helyeken tehát nem a 13. századi társadalmi réteg referensképét látjuk, hanem irodalmi eszközökkel megformált, kiteljesített, csak szövegszerű realizációjában értelmezhető, a genus demonstrativum leleményes eszközeivel gazdagított ábrázolását. Tarnay egyértelműen fogalmaz. A közösségi tudat egyre inkább elirodalmiasodik. Forrása fokozatosan az írott szöveg lesz. És ebben az írott formában fejti ki hatását az ország lakosok egész tömegére. Hozzáteszi, hogy a magyarság kép irodalmiasítása, ez az irodalmi kidolgozás, invenciózus átszerkesztés, a forrásául felhasznált anyag természeténél fogva egyben krisztianizálás is. Olyan magas szintű az irodalmi, nem az irodalom történeti, hagyományban való benneállást feltételező, professzionális formáló tevékenység, amely az ilyen alkotásra képes értelmiségi réteg számára saját öntudatának a forrása is egyben. És itt, ezen a ponton lesz az öntudat az irodalmi gondolkodás történetének szakterminusa. Ahogyan a kora középkori társadalomban az írás használat mindinkább nélkülözhetetlenné vált, ugrásszerűen megnövekedett a szakismeretek és a megszerzésükre fordított munka becsülete, s új fokra hágott a rétegben önnön fontosságának érzete is, a literátori öntudat. Az öntudatos nemesi osztály ideológiai propaganda munkáját egy ugyancsak öntudatra, a saját önbecsülésére ébredt társadalmi réteg, az egyházi írástudók végzik el. Ez a másodfokú, egy hivatásrendhez lokalizálható önbecsülés elvághatatlan kapcsolatban áll az irodalmi hagyományt megrendelőként mozgató, alakító, elsőfokú nemesi öntudattal, s a szövegszerűen tanulmányozható középkori latin irodalmunk a kettő szétválaszthatatlan elegyéből táplálkozik. Nyilvánvalóan a literátori szaktudás ajándékozta meg a nemesi magyar nemzetet a jáfetita leszármazásból megnyíló öntudattal. Az invenciók eredetisége fölötti öröm pedig Anonymust, az írói öntudat olyan magas szintjére lendítette, hogy prológusában már a deáki munkálkodás által nyert eredményt, magát a királyok és nemesek leszármazását összegző saját művét, a Magyarországnak juttatott örömforrást keltő adományként, vagyis a nemesi öntudat egy újabb összetevőjeként pozícionálta. A kétféle öntudat egymást gerjeszti tehát. A véghez vitt tettek időbeli elsőségéről talán még lehet beszélni, de fontosságbeli sorrend már nincs is a kétféle dicséretes cselekedet között. Tarnai szerint Anonymus tudatos irodalmi programja a hazai anyagban irodalmi eszközökkel végzendő kritikai munka épp úgy, mint az ebből kétfelé az országra és az íróra háramló dicsőség, egyaránt maradandó részei a magyar irodalmi rendszernek, egészen máig ható alkotóerők. Folytatásuk az, az egyelőre még nagyon távoli pont, amikor az irodalomtörténet nemzeti tudománya, a nyelv ápolása mellett a nemzeti tudat legfontosabb őrzőjévé, a feldolgozás szellemével kifejezőjévé minősül, és művelése nemzeti feladattá válik. Innen származtak utóbb az irodalom történetírásban érvényesülő ideológikus szempontok, egyebek között az irodalom nemzeti értékéről és állapotáról vallott nézetek. Az idáig vezető hosszú úton a nemzeti öntudat és az író személyes önbecsülése előbb még egyházi intézmények megbecsülésével gazdagodik, így például a világi papságot összefogó esztergomi egyházmegyéjével, vagy az obszerváns ferencesek rendjéjével. A középkori korszak monográfiával egy időben készült, de egy másik könyvkiadó gondozásában nem kényszerült több éves várakozásra, az a kritikatörténeti antológia, amelyet Csetri Lajossal közösen szerkesztett Tarnai Andor, és amelynek kis monográfia értékű bevezető fejezetei egészen a 18. század végéig hosszabbítják meg a középkori jelenségek leírásából kibontható folyamatrajzokat. Konferenciánk címe valójában innét kiemelt idézet. Előfordulásának helyén szorosan véve mindkét szó a primér jelenségre, a társadalmi szintű kollektív tudatra vonatkozik. De itt is olyan magyarázatban állnak, amely a szóbeliségből az írásbeliségbe vezető kultúra változásait követve mindkét fogalomnak az értelmiségi tevékenységgel kölcsönhatásban bekövetkező változását, elmozdulását fejti ki. A társadalmi szintű öntudatot biztosító hagyományőrzése vonatkozólag e média technológiai változás a kommunikáció uralkodó eszközének megváltozását jelenti, vagyis egy olyan professzionális érv- és íráskészlet kialakulását, amely mind sokrétűbb összetételben áll rendelkezésre ahhoz, hogy aktualizáló üzenetek megfogalmazásához igénybe vegyék. E készlet nyilvántartásának és rendszerezésének igénye és műveletei pedig megteremtik az e műveletek végrehajtására képes réteg ebből fakadó benső önbecsülésének és saját hagyományai őrzésének feltételeit. Az önbecsülés terminusát említő másik szöveghelyen egyértelműen e másodfokú öntudatról van szó. A latin és a magyar nyelv között folyamatosan tolmácsoló notáriusnak, a középkori jegyzőnek a hely és alkalom méltósága és önbecsülése érdekében ügyelnie kellett, hogy a körülményekhez illően és a várakozásnak megfelelően lássa el feladatát. Így kívánta ezt a társadalmi szerep, amit hivatalával együtt magára vállalt. Ha Tarnai nyomban az utóbbi idézett szöveghely után indokoltnak tartotta a hivatásos írástudó réteg egyházi és világi szóbeliségét, a középkori szóbeliség második rétegének nevezni, logikáját követve indokolt dolog terminus értéket tulajdonítani a hivatásos írástudó réteg másodlagos hagyományőrzésének és másodfokú önbecsülésének is. Mint mondottuk, Tarnai e kritikatörténeti fejezetei mind a két fogalmat és mindkét terminust tovább vezetik a középkor időkörén. A humanizmus szellemi tevékenységeinek magyarázatául például ugyancsak használja őket. A humanista, mint hivatásos értelmiségi, egyenes utóda a középkori jegyzőnek, a kancelláriai tisztviselőnek, a diplomatának és az iskolamesternek. De klasszikus műveltsége, a leírt vagy kimondott szó hatalmába vetett hiten alapuló társadalmi rangja és öntudata elválasztja szerényebb képzettségű elődjétől. Vitéz Jánosnak az új műveltség birtokosának öntudata többek között abban nyilatkozik, hogy a középkori latinságot barbárnak, országát a latinság gazos parlagának hívta. Vagyis nem a pusztán raktározó, felhalmozó hagyományőrzést tekintette feladatának, hanem a megőrzött hagyomány benső, műveltségi és irodalmi szempontokat érvényre juttató értékelésében korszakokat és rétegeket alakított ki. Egy fejlődés történet alapvető koordinátáit rajzolta fel. Janus Pannonius 16. századi magyar kiadóinak előszavai. Janus tulajdon elsőségéről vallott gondolatát fejtették tovább, és vitték logikusan a nemzeti dicsőség irányába, mely ekkor már kulturális javakat is magában foglalt. Neve már összeforrott a latin irodalomra alapított magyar kulturális tudattal. E kulturális tudat részévé vált még a Korvin könyvtár is. Vagyis a másodlagos önbecsülés, mint Anonymusnál, de már nem az állam és a nemzetségek történeti tényeinek tudását, hanem a klasszikus antikvitásban való jártasság, erudíciós és imitációs professzionalizmusát felölelve vissza tudott hatni a nemzeti szintű elsődleges önbecsülésre. A nemzeti önbecsülés érvrendszerében e kölcsönhatásból évszázadokra állandósuló toposz lett abban a formában, amely a kereszténység javát szolgáló katonai helytállás minden mást háttérbe szorító voltával magyarázta, a tudományokra és művészetekre fordítható szellemi erő korlátozott voltát, beleértve azt is, hogy még a vitézi kiválóság dicső cselekedeteinek megörökítésére is alig maradt erőforrás. Hallatlan fontossága van Tarnai azon jelzésének is, amely szerint a köznemesség a 15. század közepétől közös ideológiába kapcsolta össze a nemzet és a nyelv ügyét. A magyar nemzeti szintű kulturális tudatnak így már a 16. századra mélyen beágyazott része volt a magyar nyelv megbecsülésének gondolata. Egyikeként annak a csekély számba sűríthető kulturális hagyománynak, amely a külön államtestekbe kerülő Magyar Királyság és Erdély összetartozásának érzését táplálhatta. Historiográfiai hagyomány a magyar nemzeti történelem tényanyagának megörökítésében. A szövegek megformáltságához kapcsolódó irodalmi értéktudat a kifejezés mód igényességének reflektálásával. És a nemzeti összetartozás anyanyelvi médiuma jelentőségének felismerése. Ez tűnik annak a három szilárd talppontnak, amelyeken az értelmiségi önbecsülés tartó pillérei stabilizálódhattak. Hosszú, és megszakítatlan fennállásuk megfigyelése helyett. Most ugrom egyet a történetben ahhoz a másik időszakhoz, a 18-19. Század fordulójához, amely Tarnai Andor kutatásainak másik kitüntetett időszaka volt. Sőt, ez volt az eredeti, hiszen a Bacsányi kritikai kiadás sajtó alá rendezésével és annak előmunkálataival tette le a szakmai névjegyét az 1950-es években. Hogy a kedves korszakának az 1825-ös vagy az 1830-as év jelenti-e a záró határát, és hogy az idáig elvezető szellemi és irodalmi jelenségek folyamatosságának megfelelően 1690 tájától, ha ugyan nem Buda 1686. évi visszafoglalásától, a Magyar Tudományos Akadémiának, vagy a szimbolikus megalapító gesztusáig, vagy a tényleges működésének megkezdéséig tartó időszakot egy hosszú 18. századi kulturális tömbként lesz érdemes az irodalomtörténeti szintézis tagolásában érvényesíteni, arra 2023. évi műhely konferenciánkon tértünk ki részletesebben. Az e belátások alapjául szolgáló írásnak a Kosári Domokos 18. századi művelődésünket szintézisbe foglaló monográfiájáról írott Tarnai recenziónak. Vannak azonban a jelen gondolatmenetbe vágó, érdemüknek megfelelően még nem érvényesített további megállapításai is. Ezek egyike a művelődési szintek Kosári által kidolgozott rétegződésének kritikája. Annak regisztrálása, hogy az irodalomtörténészek által már az 1964. évi szintézis óta figyelembe vett réteg, a polgári törekvéseket hordozó egyházi, papi és tanári, vagy egyházon kívüli értelmiségé, orvos, kormánytisztviselő, nem szerepel önállóan a történészi tipológiában. Az, hogy a főnemesi és a köznemesi felfogás ideológiai tételeit és szólamait kidolgozó művek jelentékeny hányadát nem nemesi származású, polgári jogállású értelmiségiek írták, korántsem jelentette, hogy ők, idézem, kivétel nélkül a nemesi világnézet és mentalitás kurta járszalagján haladtak volna. Sőt, éppen ők nevelték különböző szinteken álló olvasó közönséggé a fogékonnyá vált nemességet. A rendi kereteken belül tehát igen nagyfokú kulturális autonómiával jártak el, s társadalmi állásuk is tükrözte az ezáltal kivívott presztízsüket. Adatok bizonyítják, érvel Tarnai, hogy még kényesnek tartott kérdéshez a rendi történeti tudathoz is hozzá mertek nyúlni. Például a finnugor nyelvrokonság kérdésének megnyitásával és nyitvatartásával. Egyes önálló kezdeményezéseikkel pedig messze átnyúltak nem csak a magyar nemességnek, hanem a bécsi kormánynak is a feje fölött, például az orvosi népfelvilágosító irodalom területén. Ezek pontosan az Anonymous tevékenységében megfigyelt önérték, öntudat jelei és összetevői. A hagyományokat a haza javára tovább alakító és gazdagító szerepfelfogás nyomai. Hasonló ütközőpontot jelent Kosárival a nyelvújítás, a magyar nyelvűségi programok megítélése. Tarnai szerint a 18. század nyelvi kérdései a nemesség két különböző arányban rokon vagy ellenszenves rétegének szembeállításával, a magyar és nem magyar nyelven író értelmiség szerepének tüzetes elemzése, az írás tudatlan tömegek nyomása és a végeredmény kellő figyelembevétele nélkül nehezen dönthetők el. Kivonhatja ugyanis kétségbe, hogy sok, felettébb kétes értékű vagy éppen nem haladó ideológia burkában fellépő kezdeményezés mellett, annak ellenére, hogy az irodalom és tudomány magyar nyelvűségének létrehozása, ez egy benső idézet Kosáritól, nem a tudatos polgári átalakulás elősegítésének szándékából következett, itt Kosári vége, a folyamat végeredménye az a nyelvi, kulturális állapot lett, amelyben legalább 150 éve élünk. A tarnai életmű ismerői nem csodálkoznak ezen a szemléleti következetességen, mert szokva vannak hozzá. A legnagyobb fontosságú ideológiai és identitási alapkérdéseknek az értelmiség kezelésében állása. E réteg nem jelentéktelen mozgástere az örökölt historiográfiai hagyományok alakításában és új kombinációk kifejlesztésében. Az általuk az anyanyelvnek juttatott jelentőség. Ezek mind annak a nyomjelzői, hogy az értelmiség önbecsülését adó minden tényező változatlanul játékban van. Az irodalmi értéknyilvánítás nemzeti öntudatot és írástudói presztízst egyaránt növelő súlyáról csak azért nem esik itt szó, mert Kosári, az, ahogy Tarnai fogalmaz, ex-professzó történész monográfus, irodalomvizsgálati módja már alapvetően és lényegében alkalmatlan az irodalomtudományi megvitatásra, ahogyan azt Tarnai végtelen kímélettel és tapintattal csupán annyiban jelzi, idézem, az irodalomtörténészek valamivel bonyolultabbnak látják az irodalmat, mint társadalmi jelenséget. Akárhogyan is. A lényeg a szempontunkból most az, hogy a hagyományaira büszke nemzet továbbra is a hagyományőrzés és hagyományalakítás professzionális módjaiban a maga önbecsülését is megépítő értelmiség szolgálataira támaszkodik. A mozgásirányok új és már a mi saját mai pozícióinkat is befolyásoló eleme, hogy e több funkciós folyamatban mind a nemzet, mind az értelmiség új intézményi keretekre talál a 19. században. Az az alapítói szándék, amely a Magyar Tudós Társaságot életre hívta, mindenekelőtt a magyar nyelv kiművelésének intézményét kívánta létrehozni. Széchenyi István 1825. november 3-i országgyűlési felszólalása a nemzeti nyelv gyarapítását jelölte meg a testület anyagi alapjait megteremtő felajánlásának céljaként. Az intézményt törvénybe iktató 1827. évi 11. törvénycikk is a hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy magyar akadémiáról címet viseli, s rögzíti, hogy az alapítás a hazai nyelvnek nem csak terjesztésére, hanem a tudományok és művészetek minden nemében leendő kiművelésére is irányul. A testület működésének első másfél évtizedére visszatekintő Széchenyi 1842-ben továbbra is olyan összefüggésbe állította a magyar reformkor szimbolikus kezdő dátumaként is értelmezhető 1825-ös döntését és az intézmény küldetését, amely mindenek előtt a magyar nemzeti szuverenitás, a minőségi kultúra és tudomány magas fokú képviseletével megvalósítható Kárpát-medencei magyar hegemónia megteremtésében és megszilárdításában nyeri el az értelmét. E célkitűzés kezdettől fogva összekapcsolódott a mind a nyelv pallérozásában, mind a nemzeti kultúra képviseletében kitüntetett jelentőségű szép irodalom alkotó művelésével és a magyar irodalmi múlt történeti nyilvántartásával, rendszerezésével. Az akadémia 1830-ban megválasztott első tagjai között ott találjuk, születésük évrendjében említve őket, Kazinczy Ferencet, Kis Jánost, Kisfaludy Sándort, Berzsenyi Dánielt, Pázmándi Horváth Endrét, Döbrentei Gábort, Kisfaludy Károlyt, Kölcsei Ferencet, Vörös Marti Mihályt, vagyis legalább két emberöltő magyar irodalmának meghatározó vagy jellegzetes művelőit, közöttük a magyarság kulturális identitására máig alakító hatással bíró nemzeti klasszikusokat. A megalapítását követő évtizedekben az akadémia mindenek előtt a magyar nyelvi mozgalmat, a szép irodalmat, a bölcsészeti tudományokat és a jogtudományt pártolta, felmozdította elő. Elsődlegesen a magyar nemzeti kultúra kiterjesztése, a nemzeti múlt feltárása, a nemzeti közpolitika jogi kereteinek megalkotása céljából. A természettudományoknak a nemzetközi tudományos élettel párbeszédet folytatni képes kiművelése, intézményes alapjaik megteremtése és megerősítése csak a 19. század utolsó évtizedeiben jelentkezett ezekkel egyenrangú célkitűzésként. A tudományok egyetemes művelésének ma oly természetes igénye egy következő korszak, a testületet nem csekély mértékben újraorientáló törekvéseinek eredményeként jelent meg hangsúlyosabban, és innentől fogva vált kiegyensúlyozottabbá az a kettős küldetés, amelyet a ma is hatályos akadémiai törvény preambulumának nyitó mondata ír le, a Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a magyar nyelv ápolására, a tudomány szolgálatára hozta létre. A természettudományok gyakorlati hasznai, a fizikai, kémiai, műszaki, orvosi találmányok a 19. században a nemzeterősítés, a nemzetfejlesztés fontos tényezői lettek. Aminek az előfeltétele az volt, ma is az, hogy a humántudományok pedig megteremtsék magát a nemzetet. Létrehozzák annak közösségi tudását, identitását, kulturális emlékezetét. Mindkét folyamat a Magyar Tudományos Akadémia ösztönzésére és meghatározó irányításával ment végbe a 19. század során. A 19. század jó részében a történettudomány helyett az irodalom volt abban a helyzetben, hogy a nemzeti nagy elbeszélést létrehozza és megformálja. Hogy ennek a nagy elbeszélésnek a tartalmi középpontjába nem az államalapítás, hanem a honfoglalás került, annak végső soron Anonymus gesztája volt a katalizátora. Ha Anonymus szövege nem kerül elő az ismeretlenségből 1744-ben, akkor a magyar nemzeti tudatnak az ős történetet illető identitás elemei ma egészen eltérő összetételőek volnának. Vörös Marti és kortársai nem írtak volna az államalapítást megelőző ősidők világát felidéző hőskölteményeket, Arany János, az akadémia titoknoka sem érzett volna késztetést, hogy az előidők eposzi feldolgozásával kísérletezzék. Az irodalmi nagy elbeszélés műfaját és műformáját azonban természetesen nem a középkori geszta adta. Ebből a szempontból a trójai hősök menekülését és itáliai honfoglaló harcait bemutató Vergilius eposznak volt nagy jelentősége. Tarnai szerint Baróti Szabó Dávid Éneisz fordításának hatására jött létre a magyar honfoglalási eposz, de az egész romantikus magyar epika elképzelhetetlen nélküle. Vörös Marti és Arany költői nyelvében számos eleme él tovább. Ezek pedig a nemzeti történelem szemléletnek, a magyar kulturális identitásnak ma is az alaprétegei. Hogy a nemzeti identitás fennáll formálása szempontjából alapvető kulturális folyamat hogyan ment végbe, annak a részletes bemutatására nincs szükség Dávidházy Péternek a Tarnai Andor által alapított sorozatban megjelent kötete, Toldi Ferencről írott monográfiája óta. Dávidházy részletesen bemutatta, hogy az irodalmi nagy elbeszélés létrejöttével párhuzamosan, az ugyancsak 1830-ban az akadémia tagjává választott Toldi irányításával egy irodalomtörténeti nagy elbeszélés kialakítása is zajlott. A század középen Toldi nemzeti irodalomtörténetei, mint az eposzi közösség lélektani feladatot átvevő, tudományos és egyúttal fiktív nagy elbeszélések állítják, ezért gyűjtött és alakított adataikat, és leplezhetetlenül költői beszédmódjukat a nemzet megalkotásának és igazolásának szolgálatába. Legalább annyira létrehozva az igazolandót, mint amennyire igazolva a már létezőt. Ez a művelet is mindenekelőtt Vergilius eposzából, a dinasztikus genealógiai nagy elbeszélés költői díszműfajából táplálkozik. A szépirodalmi és tudományos műfajok új munka megosztása, és benne az irodalom történetéről szóló tudományos alapműfaj külön megbízatása, hogy mint a nemzeti közösség reprezentatív nagy elbeszélése átvegye a transzcendens tárgyú, isteni elrendelésű hősről és eseményről zengő eposz eredetmondai szerepét, s a narratív identitás felmutatásával igazolja a nemzetállam törekvéseinek jogosultságát. A historiográfiai tudás és az irodalmi szakértelem együttese járt itt csúcsra. Hogy korábban nem látott jelentőségű nemzeti dicsőséget teremtsen, és ezáltal az erre képes szaktudomány önértékét is páratlanul magas tekintélyre emelje. Meggyőződésem, hogy az irodalomtudomány ma is egészen hasonló önérték tulajdonosa, amikor a nemzeti klasszikusoknak, közöttük sokak mellett Vörös Martinak és Aranynak a nemzeti identitást mélyen meghatározó életművét feltárja, kritikai kiadás sorozatban megjelenteti, értelmezi, a nemzeti használatba vétel bármiféle formája, műfaja és alkalma számára előkészíti, mégpedig a mindenkori technológiai feltételek optimumán, jelenleg a digitális médiumon való online közzététel eszközeivel, a szemantikus világhálóba integráló eszközökkel, jelölőnyelvi kódolással, névtérre fektetéssel. Mindez ugyanolyan professzionális szakértelmet kívánó tevékenység, mint volt a rímes próza a kurzus írásához szükséges appozíció Anonymus idejében, a klasszikusok imitációja a humanista historiográfiában, vagy a tények hitelesítésére való törekvés pozitivista művelet sora Toldi felkészültségében. Kiterjedt, elmélyült és igényes tevékenységünket az elődeinkéhez hasonló önbecsülés érzete kell, hogy kísérje ma is. Ez a professzionális magabiztosság adja meg annak a szakmai autonómiának a feltételét is, ahogy a munkánk, a történeti horizontú nemzeti tudományok, egyáltalán a bölcsészettudományok számára is magától értetődően kívánjuk meg saját standardjaink, normáink, szakmai hagyományaink tiszteletben tartását, a személyes és az intézményi tudományértékelés, a nem a rovásunkra torzító pályázati rendszerek és eljárásrendek kutatásaink szemléletével, módszerével, publikációs és egyéb disszeminációs gyakorlatával adekvát és koherens működtetését, a társadalom egészen javára végzett közhasznú szolgálatunk méltányos visszaigazolását. Legalább 800 esztendeje annak, hogy a professzionális működés saját hagyományának felismerése és őrzése olyan autonóm értéktudattá állt össze a magyar értelmiségben, amely megadta számára az önbecsülés érzetét. Ez az önbecsülés ma is a magyar humántudományi értelmiség osztályrésze kell legyen. Egy ideje már a saját szakmai hagyományaink is örvendetes módon önálló tudomány vagy intézménytörténeti megközelítések tárgyai. Beleértve ebbe az 56. éve zajló Rebakucs konferenciák történetét, a rendezvényt alapító és 23 éven át irányító Klanicai Tibor tudományos és tudományszervezői életművét. És immár 3 évtizede Tarnai Andor fájdalmasan korán lezárult munkásságának tanulmányozását. Most 4 napon át ismét az ő életművéből indul ki, ahhoz szól hozzá minden előadás. Ezúttal az ő témái, felismerései, módszerei jelentik szakmai munkánk folyamatos formálójaként a közösségünk által megőrzött hagyományt, és adnak újabb erőt és muníciót irodalomtudományi működésünk magabiztos önbecsüléséhez. Köszönöm.